Füles bagolyolvasó. Edgar Allan Poe, az Usherház vége. Egy egész, unalmas, ködös, hangtalan napon át, az esztendő őszén, mikor a felhők nyomasztó alacsonyan csüktek az égen, utaztam egyedül, lóháton, egy különösen sivár tájdarabon. És végre, mire az estárnyai felvonultak, ott voltam a Méla Usherház látkörében. Nem tudom, hogy történt, de az épület megpillantására elviselhetetlen szomorúság érzése járta át szellememet. Azt mondom, elviselhetetlen, mert ezt az érzést nem enyhítette semmiféle olyan, félig már kellemes, mert költői hangulat, ami ember rendesen fogadja a lélek a pusztaság vagy borzalom legkomorabb természeti képeit is. Úgy néztem az előttem nyúló látványra, a csupasz házra s a birtok egyszerű tájrajzára, az ordom falakra, a kifejezéstelen szemhez hasonló ablakokra, a néhány sorsásra és a néhány korhatag fahalvány törzsére, oly tökéletes nyomottságával kedélyemnek, amit semmi más földi érzéshez nem tudok hasonlítani, mint az ópium szívó másnaposságához, a mindennapi életbe való keserű visszaesésnek, a fátyol lehullásának iszonyatával. Valami egesség volt, valami süllyedő, émelyedő érzése a szívnek, valami könyörtelen zordonsága a gondolatnak, amit a fantázia semmiféle ösztökélése nem tudott szárnyalásra sarkantyúzni. Mi volt az? S megálltam a gondolatra. Mi volt az, ami úgy felzaklatta idegeimet, mi alatt az Usherházat szemléltem? A rejtélyt nem tudtam megoldani, sem megbirkózni az árnyképekkel, melyek mindenfelől megszálltak, amint így tűnődtem. Vissza kellett térnem ahhoz a ki nem elégítő konklúzióhoz, hogy, míg egyfelől kétségtelenül léteznek szimpla természeti objektumoknak oly kombinációi, melyeknek ihatalmuk van érzéseink felett, addig másfelől a hatalom analízise azok közé a vizsgálódások közé tartoznék, melyek túlhaladják elménk mélységeit. Lehetséges, gondoltam, hogy e tájelemeinek, a festmény részleteinek pusztán különböző összeállítása módosítaná, vagy tán meg is semmisítené ezt a képességét arra, hogy így fájdalmas impressziót keltsen. És, e gondolat hatása alatt cselekedve, megrántottam lovam zabláját egy halvány fekete, komortó meredek partjánál, mely töretlen fénnyel nyúlt a ház előtt, és lenéztem, de még didergető borzongással, mint az imént. A szürkesás és a kísérteties fatörzsek és a kifejezéstelen szemekhez hasonló ablakok elváltozott és megfordított képmására. Pedig a szomorúságnak ebben a házában szándékoztam én most tölteni pár hetet. Tulajdonosa, Roderick Usher, egyike volt gyermekkorom legjobb pajtásainak. De utolsó találkozásunk óta sok év telt el. Nemrég azonban egy levél ért hozzám az ország egy távoli zugában, egy levélőtőle, mely vadul sürgető hangjával nem tűrt meg más választ, mint amit személyesen lehet adni. A kézirat ideges izgalomról tanúskodott. Írója heveny testi rosszul létről beszélt, s lelki zavarról, mely szellemét gyötörte, s komoly kívánságáról, találkozni velem, mint legjobb, sőt egyetlen személyes barátjával abból a célból, hogy társaságom derűjében némi enyhülést próbáljon keresni bajára. A modor, ahogy mindezt, sok más dologgal együtt, megírta. Az a szív, mely nyilvánvalóan kísérte kérését, ez volt, ami nem engedett haboznom. Sehhez képest azonnal teljesítettem azt, amit pedig elég különös kívánságnak éreztem. Ám bár mint kisfiúk egészen bizalmas pajtások voltunk, mégis igazában kevéssé ismertem barátomat. Túlzott és megrögzött módon tartózkodó volt mindig. Tudtam azonban, hogy rendkívül régi familiája időtlen idők óta nevezetes volt temperamentumának különös érzékenységéről, mely hosszú korokon át exaltált műalkotásokban nyilvánult meg, legutóbb pedig valami bőkezűs mégis diszkrét jótékonyságnak ismételt cselekedeteiben lelte kedvét, valamint a zenei tudománynak nem annyira ortodox és könnyen felismerhető szépségeiben, mint inkább útvesztőszerű bonyodalmaiban. Megtudtam azt a mindenképp említésre méltó tényt is, hogy az Usherfaj törzse, bármi tiszteletes régiségű, sose hajtott tartóságot. Más szóval az egész család egyetlen leszármazási vonalban nyúlt a jövőbe, és nagyon csekély, ideig óráig tartó eltérésekkel így nyúlt már ember emlékezet óta. Ez a hiány lehetett? Tűnődtem, míg gondolatban megállapítottam a hely tökéletes összeillését lakóinak köztudatban levő karakterével, sokoskodni kezdtem a lehetséges befolyásról, amelyet az egyik, századok hosszú során át, a másikra gyakorolhatott. Ez a hiánya az oldalági leszármazásnak, s a birtok és a névebből következő töretlen egyenességű átadódása apáról fiúra, ez volt az, ami végre annyira azonosította a kettőt, hogy a birtok eredeti nevét egészen elsüllyesztette ebbe a két értelmű és különös megjelölésbe, Usherház, amely elnevezés, úgy látszik, a parasztság nyelv használatában. Egyformán jelentette a családot és a családi házat. Mint előbb mondtam, annak a kissé gyermekes, Kísérletemnek, hogy lenéztem a tóba, egyetlen eredménye az volt, hogy még mélyítette az első különös benyomást. Nem lehet kétség felőle, hogy előítéletem gyors erősödésének tudata miért ne nevezném előítéletnek. Csak még inkább gyorsította ezt az erősödést. Régóta tudtam már, hogy ez paradox törvénye minden oly érzésnek, melynek alapja. Félelem. Csak ezokból történhetett, hogy mikor újra felemeltem szememet magára a házra annak a vízben tükröző képéről, különös képzelődés támadt lelkemben. Igazán oly nevetséges agyrém, hogy csak azért említem, mert mutatja az érzések eleven erejét, amelyek megleptek. Annyira felizgatta fantáziámat, hogy valósággal azt hittem, az egész házat és birtokot valami külön légkör veszi körül, amilyen nincs máshol, csak itt és a közvetlen szomszédságban. Külön atmoszféra, aminek semmi köze az égi levegőhöz, hanem, ami a korhadó fákból és a szürke falból és a németóból gőzölgött fel. Fertőző és misztikus páratör, nehéz, lomha, halványan látható sólomszínű. Lerázva a lelkemről azt, ami nem lehetett más, mint álom, pontosabban szemügyre vettem az épület valóságos képét. Fő-fő jellegének látszott valami szertelen régiség. Hatalmas korszakok fakították. Apró gombák fonták be az egész külsejét, mint finom hálózat csüve az ereszekről. De mindez nem jelentett semmiféle különösebb bomlást. A kőműves munkának egyetlen darabja sem hult le. S szinte érthetetlennek tűnt fel az ellentét részeinek tökéletes állapota, s az egyes kövek porlatag mi volt a között. Volt ebben valami, ami engem régi faművek tetszetős egészben maradására emlékeztetett, melyek hosszú éveken át valamely elfeledett pincében korhattak a külső levegő minden leheletétől tökéletesen elzárva. De az általános bomlás látszatán kívül az építmény alig adta jelét mulandóságának. Talán a kutató szemlélő tekintete felfedezett volna valami éppen hogy észrevehető hasadékot, amely a homlokzat tető részétől kiindulva, útját a falnak lefelé vette, zegzugos irányban, míg nem eltűnt a tókomor vizében. Míg ezeket a dolgokat megfigyeltem, egy kurta, kavicsos úton a házhoz érkeztem. Egy várakozó szolga átvette lovamat, s én beléptem a hallgótikus íve alatt. Onnan egy halk léptű komornyik több sötét és tekervényes folyosón keresztül elvezetett gazdájának dolgozó szobájába. Ezen az úton is sok olyasmit láttam, ami, magam sem tudom mivel, hozzájárult, hogy megerősítse azokat az érzéseimet, amelyekről már beszéltem. Bár körülöttem minden, a mennyezet faragványai, a falak sötét tapétái, a padlókében feketesége és a fantasztikus címer trófeák, melyek minden lépésemre megcsörrentek, csupa olyan dolog volt, amikhez, vagy hasonlókhoz, gyermekkorom óta hozzászoktam, és, bár nem haboztam elismerni, mi ismerős mindez, mégis csodálkozva vettem észre, hogy ezek a meghitt képek mi idegenszerű képzeteket keltettek fel. Az egyik lépcsőfordulón találkoztam a családorvosával. Arc kifejezése, úgy tűnt fel előttem, kicsinyes ravasság és állandó zavar bélyegét viselte. Zavartan szólt hozzám, és továbbment. Az inas most kitárta az ajtót, s betessékelt gazdája színe elé. A terem, amelybe léptem, rendkívül tág és magas volt. Az ablakok hosszúak, keskenyek, csúcsosak soly nagy távolságra a fekete tölgyfa padlótól, hogy belülről egyáltalán nem lehetett őket megközelíteni. Vörösre festett fény gyenge csilláma tört utat a rácsozott üvegtáblákon át, s jó volt arra, hogy a legkiemelkedőbb tárgyak körvonalait tűrhetően kirajzolja. De azon már hiába erőlködött a szem, hogy a szoba távolabbi szögleteit, vagy a boltozatos és fafaragványos mennyezet rejtekeit elérje. Sötét drapériák csüktek a falakról. A bútorzat általában pazar, kényelmetlen, antik és kopott volt. Sok könyv és hangszer hevert elszórva, de képtelen volt élénkíteni a szint. Éreztem, hogy a bánat atmoszféráját lélegzem. Zord, mélységes, könyörtelen ború hangulata borult mindenre és járt át mindent. Amint beléptem, Pusher felemelkedett egy szófáról, amelyen teljes hosszában feküdt, és élénk melegséggel üdvözölt, amiben, így gondoltam első pillanatban, volt valami túlzott szívélyesség, egyenlói világfikeresett erőlködése. De egy pillantás arc kifejezésére meggyőzött teljes őszinteségéről. Leültünk, s néhány másodpercig, míg ő szótlan maradt, én félig részvét, félig tiszteletérzésével néztem. Bizony soha ember oly rettenetesen meg nem változott, síj rövid idő alatt, mint Roderick Pusher. Csak nehezen tudtam rávenni magamat, hogy elfogadjam ennek a sápatag lénynek, aki előttem állt, azonosságát kezdő kamaszkorom hűtársával. Pedig arcának karaktere mindig különös volt. Valóságos hullaszerű arcszín. Nagy, nedves és hasonlíthatatlanul fényes szemek. Kissé keskeny és nagyon halvány, de páratlanul szép hajlású ajkak. Finom, héber mintájú orr, de az ilyen formáknál szokatlanul széles orjukakkal. gyengéden rajzoltál, melynek csapottsága az erkölcsi energia hiányáról beszélt. Pókhálónál lágyabb és vékonyabb hajzat. Mindezek együtt s még hozzávéve valami szabálytalan kiszélesedést a homlok környékén, oly kifejezést adtak, melyet nem egy könnyen lehet elfelejteni. De most éppen e vonások uralkodó jellegének s megszokott kifejezésüknek túlzott érvényesülése oly változást eredményezett, hogy kételkedtem, kivel beszélek. A bőrnek most már kísértetes sápadtsága és a szemnek most igazán csodaszerű ragyogása mindennél jobban meghökkentett, sőt megfélemlített. A sejem hajat is hagyta szabadon nőni, s ahogy az, mint őszi kökörnyál, vad, olvatag szövevényben inkább lebegett, mint omlott az arc köré, ezt az arabeszk benyomást még erőltetve sem tudtam összekapcsolni a rendes emberi kifejezés fogalmával. Barátom modorában az első pillanatra megütött valami szaggatottság, valami bizonytalanság. S nem sokára rájöttem, hogy ennek az eredete a gyönge és hiába való erőlködés folytonos ismétlődése volt, úrrá lenni egyfajta megszokott remegésen, a túlzott, ideges izgatottságon. Hiszen valami ilyesmire már el voltam készülve, egyrészt a leveléből, másrészt, mert visszaemlékeztem bizonyos gyermekkori ellenvonásaira, s következtettem is különleges fizikai alkatából és vérmérsékletéből. Mozgása fölváltva volt élénk és csüggeteg. Hangja gyorsan ment át valami reszketek határozatlanságból, mely a kedély teljes lefokozottságára látszott vallani, az energikus kurtaságnak abba a fajtájába, abba a szaggatott, súlyos, sietség nélküli és tökéletesen tagolt kifejezésmódba, abba az ormos, jó legyen súlyozott és tompán zengő torok hangba, amelyet a megrögzött tiszákosnál, vagy az ópium javíthatatlan élvezőjénél figyelhetünk meg legintenzívebb mámorainak periódusában. Ily hangom beszélt látogatásomnak céljáról, s hogy mi komolyan kívánt engem látni, s mennyire remélte, hogy jelenlétemben könnyebbülést talál. Bizonyos részletességgel terjeszkedett ki arra, hogy milyennek gondolja betegsége természetét. Szervi, családi bajnak mondotta, aminek gyógyíthatóságában nem bízott. Pusztán ideges bántalom, tette rögtön hozzá, bizonyal hamarosan elmúlik magától. Tünetei közt szerepelt a természetellenes érzések egész raja. Egyik másik ezek közül, amint részletezte, érdekelt s megzavart. Ám bár talán elbeszélésének szavai és általános modora is megtették ebben a maguk hatását. Sokat szenvedett érzékeinek valami beteges élességétől. Csak a legsemlegesebb ízű ételt tudta megenni. Csak bizonyos szövésű ruhát tűrt meg a testén. A legcsekélyebb virágillat számára nyomasztó volt. Szemét még a gyöngefény is gyötörte, és csak kevés hang volt, bizonyos húros hangszerek hangja, amit nem okozott borzadást lelkének. De különösen egy fonák neme a rettegésnek tette őt rabjává. El fogok pusztulni, mondta, bele kell pusztulnom ebbe a siralmas bolondságba. Így, és nem másképpen fogok elpusztulni. Rettegek a jövő eseményeitől, nem önmagukban, hanem hatásukban. Borzadok a gondolatra, hogy valamely, bár csak a legközönségesebb történés is, fölrázza tűrhetetlenül izgatott lelkemet. Tulajdonképpen nem a veszélytől félek, hanem csak annak kikerülhetetlen hatásától, a rémülettől. Ebben az aklatott, ebben a szánalmas állapotban, érzem, előbb-utóbb bejön az idő, amikor életemet és eszemet egyszerre kell elveszítenem valami kétségbe esett küzdelemben a vadfantommal, amelynek neve, félelem. Megfigyeltem azon kívül, közben-közben, stört és kétértelmű célzások alapján, lelki állapotának egy másik jellemző sajátosságát is. Bizonyos babonás érzések láncolták a házhoz, melyben lakott, s amelyből hosszú évek óta egyetlen egyszer sem merészkedett kimozdulni. Valami titkos befolyás, melynek állítólagos erejét sokkal ködösebb kifejezések jelezték, hogy semmit ismételni tudnám, befolyás, melyet a családi ház formájának és materiájának bizonyos sajátosságai nyertek, mint mondta, hosszú gyötrődés eredményeként, szelleme fölött. Hatás, melyel a szürke falak és tornyok fizikuma, a sötét tóval együtt, melyben mindenütt tükröződtek, idők folytán megbélyegezte lényének pszichikumát. Mindazonáltal elismerte, bár némi habozás után, hogy a különös borúnak eredetét, mely lelkére szállott, vissza lehet vezetni egy természetesebb és kézzel foghatóbb okra, s ez nővérének hosszú és súlyos betegsége, már láthatóan közelgő fölbomlása egy gyöngéden szeretett életnek, aki egyetlen társa volt hosszú éveken át, utolsó és egyetlen rokona a földön. Az ő halála, mondotta oly keserűséggel, melyet sohasem tudok elfeledni, úgy hagyna engem, gyöngén, reménytelen, mint utolsó tazusherek régi törzsökéből. Mi alatt beszélt, Ladi Madeline, mert ez volt a neve, lassan átment a terem egy távolabbi részén, s észre sem véve jelenlétem, eltűnt. A legnagyobb fokú bámulattal néztem, melyből nem hiányzott a félelemnek némi árnyalata sem, noha ez érzések okairól lehetetlen magamnak számot adni. Valami kábulás féle szállott meg, amint szemem követte visszavonuló lépteit. Mikor végre az ajtó becsukódott mögötte, tekintetem ösztönszerűleg smohón leste a fivérarc kifejezését, de ő fejét kezébe temette, s csak annyit figyelhettem meg, hogy a rendesnél még sokkal nagyobb sápadtság önti el vékonyult ujjait, melyeken keresztül szenvedélyes könnyek szivárogtak. Lady Madeline betegsége régóta gúnyolt a orvosainak tudományát. Valósággal állandósult apátia, a test fokozatos elsorvadása, s gyakori, bár múló rohamok, részben kataleptikus jelleggel. Ez volt a szokásos diagnózis. Mindeddig álhatatosan ellenállt a betegség nyomasztó hatásának, s nem esett végleg ágynak. De a házba való megérkezésem estéjén, mint fivére az év folyamán kimondhatatlan izgalommal elbeszélte, megadta magát a romboló hatalom erejének, s így megtudtam, hogy a futó pillantás, melyet lényéről nyertem, valószínűleg az utolsó volt, amit valaha nyerni fogok. Hogy a Ladit, legalább belevenen, nem fogom látni többé. A következő néhány napon át nevét sem Usher nem említette, sem én, s ez idő alatt buzgón törekedtem barátom mélabúját enyhíteni. Festettünk és olvasgattunk együtt. Vagy, mint egy álomban, hallgattam beszédes gitárjának vadrögtönzéseit. Sekként, míg egyre szorosabb és szorosabb bizalmasságunk mind jobban megengedte, hogy tartózkodás nélkül behatoljak lelkének rejtekeibe, csak annál keserűbben láttam be, mi hiába való kísérlet fölvidítani egy lelket, melyből a sötétség mint egy lényegéhez tartozó pozitív tulajdonság árad ki az erkölcsi és fizikai világ minden tárgyára, a ború szüntelen kisugárzásával. Mindig magamban fogom hordani azoknak az ünnepi óráknak emlékét, melyeket egyedül töltöttem az Usher házurával. De a kísérlet, hogy pontos fogalmat adjak a tanulmányok, vagy foglalkozások természetéről, melyekbe belevitt, vagy belebonyolított, nem sikerülne. Fölcsigázott s nagyfokban beteges idealizmus vetett mindenre valami kénes fényt. Hosszú, rögtönzött gyászdalai örökké fülemben zengenek. Többek közt fájdalmasan őrzök emlékemben egy különös változatot s továbbfejlesztést von Weber utolsó valcerének vaddallamából. A festmények közül, amelyeken komplikált fantáziája pepecselt, s melyek vonásról vonásra valami olyan ködösségben nőttek, hogy annál inkább borzadtam rájuk nézni, mert magam sem tudtam, miért borzadok. Ezek közül a festmények közül, bármi élénken állnak ma is előttem, hiába való törekvés volna leírni többet, mint egy párat, ami az írott szó lehetőségeit túl nem haladja. Végletes egyszerűségével s rajzának mesztelenségével megállította és megbabonázta a figyelmet. Ha valaha halandó eszméket tudott festeni, ez a halandó Roderick Usher volt. Számomra legalább, és akkori környezetemben, ezekből a tiszta absztrakciókból, amiket ez a kedélybeteg ember vásznaira tudott varázsolni, a félelmes szuggesztiónak oly tűrhetetlen ereje áradt, ami ennek még árnyékát sem éreztem, mikor például Fuseli tagadhatatlanul izzó, de nagyon is konkrét fantazmagóriáit szemléltem. Egyikét mégis barátom fantasztikus kompozícióinak, amelyben nem uralkodott oly mereven az absztrakció szelleme, megpróbálhatom, bármi gyengén is, szavakban visszatükrözni. Egy kicsi kép egy végtelen hosszú és szögletes pince, vagy alagút belsejét ábrázolta alacsony, sima, fehér, töretlen és díszítés nélküli falakkal. Bizonyos járulékos részletei a rajznak azt a gondolatot keltették föl, hogy ez az üreg rendkívüli mélységben nyúlik a föld felülete alatt. Végeérhetetlen hosszának egyetlen pontján sem lehetett kijárást látni, és semmiféle fákja, vagy más mesterséges fényforrás nem volt felfedezhető. Mégis mindenfelé erős sugarak árja hömpölygött, az egészet valami kísértetes és érthetetlen fényben füröztve. Az imént beszéltem a hallóidegnek arról a beteges állapotáról, amely minden zenét elviselhetetlenné tett a különös betegfülnek, kivéve a húros hangszerek bizonyos effektusait. Talán éppen a szűk korlátok, amiket ezokból gitárjára parancsolt, okozták nagy mértékben játékának fantasztikus karakterét. De impromptu kinekizzó könnyűségét ez nem magyarázta. Ez, vadábrányjainak zenéjében és szövegében egyaránt, mert játékát gyakran rímes költői rögtönzésekkel kísérte, annak az erős szellemi feszültségnek és koncentráltságnak eredménye volt, amelyre már előbb céloztam, s amelyet csupán a legmagasabb mesterséges izgalom különös pillanataiban lehet megfigyelni. Egy ilyen rapszódiának szövegét könnyűszerrel megjegyeztem. Talán annál nagyobb benyomást tett rám, ahogy ő előadta, mert jelentésének misztikus áramában először véltem észrevenni Usher részéről teljes tudatát annak, hogy felséges értelme megingott trónusán. A vers, melynek címe a kísértetes palota, körülbelül, ha nem is tökéletes pontossággal, így hangzott. legzöldebb völgyüntőlében, jó angyalok laktak ott, hajdan büszkén, büszke szépen drága kastély ragyogott. Földjén gondolat királynak fölszökött, sohse lengtek szeráf szárnyak gyönyörűbb torony fölött. Ormain zászlók lobogtak, sárga, gőgös vígarany mindez rég volt tűnt koroknak távolaiban. Ahány enyelgő játszi szellő ment arra hát, a dús, bokrétás bástya mellől, mint szárnyas illat száll tovább. Landzenére ott a vándor, ki e boldog völgybe jött, láthatta, hogy szellem táncol a lángablakok mögött, egy trón előtt, amelyen ülvén bíborban született királyuk trónolt, ki körül fényárasztott méltó ünnepet. És gyöngyel a kastély kapuja rubinnal rakva volt, melyen át egyre-egyre újra édes visszhangok árja foly cikrázva a terembe, rájuk egy munka várt, s egy öröm, örökké királyuk eszét zengni, a bős királyt. De búruhását kokseregggel szállták meg a királyhonát, sirassuk őt, mert soha reggel nem süt már éjszakáin át. S háza körül a halk dicsőség ma már csak oly mód zengi őt, mint regehősét, kitelhantoltakor. Csak rémes árnyak bája, melyet a véres ablakokon át ma hiddisszonáns zene mellett az utas kavarogni lát, a sápadt ajtóból ma rémek folyója foly örökké, s hova azok érnek, van kacagás, de nincs mosoly. Élénken emlékszem, hogy e ballada által sugalt gondolatok oly eszme menetelhez vezettek bennünket, melyben Ushernek egy különös meggyőződése nyilvánult meg. Nem eredetisége miatt említettem, hisz mások is gondolkoztak hasonlóan, hanem, mert megingathatatlan makacsággal ragaszkodott hozzá. Ez a meggyőződés, általánosságban kifejezve, az volt, hogy minden tenyésző dolog egyúttal érző is. De az ő szertelem fantáziájában ez az eszme még merészebb formát öltött, s bizonyos feltételek mellett a szervetlen világ határait is átlépte. Nincs szavam leírni meggyőződésének teljes fokát, vagy a komolyságot, amellyel átadta magát neki. E hite azonban, mint már előzőleg céloztam rá, ősei házának szürke köveivel függött össze. Úgy képzelte, hogy itt az érzőképesség feltételeinek eleget tette kövek elhelyezésének módszere, rendjük metódusa épp úgy, mint a sok fungus, amely bevonta őket, és a korhadófák, melyek körös körül álltak, s mindenek fölött ez elhelyezés évszázadokon át zavartalan megmaradása s megkettőződése ható csöndes vizeiben. S hogy ez nyilvánvaló, hogy érzőképességük nyilvánvaló, az kitűnik, mondta, s itt összerezzentem szavaira, abból, hogy valami saját külön atmoszférájuk sűrűsödött a vizek és a falak körül. Az eredményt látni lehet, tette hozzá, abban a csöndes, mégis erőszakos és rettenetes befolyásban, ami századokon át alakította családja végzetét, sőt is azzá tette, aminek ma láttam, amivé lett. Én meggyőződések nem szorulnak kommentára, s nem is kommentálom. Könyveink, a könyvek, melyek éveken át a beteg szellemi lényének nem csekély részét formálták, mint gondolni lehet, szoros összhangban voltak-e fantasztikus karakterrel. Olyan munkák fölött görnyedeztünk együtt, mint a Gresset-féle Ververtetsz Hartreuse, a Machiavelli Belphegorja, a Menny és Pokol Swedenborgtól, Nicolaus Klimius föld alatti utazása, Holberg műve, a kézjóslás tankönyvei, Robert Ludd, Jean de Indaginé, de Lachambre művei, utazása kék messzeségbe Tieszktől, és Campanella napvárosa. Egyik legkedvesebb kötetünk volt a Direstorium Inquisitiorumnak, Eimeritz, de Gironne Dominikánus szerzetes munkájának egy kis nyolcadrét kiadása. Spomponius Melának volt néhány passzusa, az ős afrikai szatírokról és a egipanokról, amelyek fölött Usher órákig tudott elülni álmodozva. De fő gyönyörűségét mégis egy rendkívül ritka és különös, negyedrétű, gótbetűs könyv olvasásában lelte, egyel feledett egy ház manuáliában. A Vigilia Emortuorum Secundum Chorum es Lesiae Maguntina Eben. Önkéntelenül ennek a könyvnek vad liturgiája jutott eszembe, s annak valószínű hatása kedélybeteg barátomra, mikor egy este hirtelen értésemre adva, hogy Ladi Madeline nincs többé, szavakba foglalta azt a szándékát, hogy a holttestet, végleges eltemetés előtt, két héten keresztül az épület alapfalába vájcámos boltozott fülkék egyikében akarja őrizni. De a világi ok, amelyet e különös eljárás mellett fölhozott, olyan volt, hogy nem éreztem magamat följogosítva ellenvetést tenni. A halott fivérét erre az elhatározásra, mint mondotta, súlyos meggondolások vezették, a boldogult betegségének szokatlan jellege, orvosainak bizonyos feltűnő és nyomatékos kérdései, s a családi temetkezőhely távoli és exponált fekvése. Nem tagadom, hogy amint magam elé idéztem a baljós magatartású férfiút, akivel megérkezésem napján a lépcsőházban találkoztam, nem volt kedvem gátat vetni annak, amit legjobban esetben ártalmatlan, de semmiképpen sem természetellenes óvatosságnak tekintettem. Usher kérésére személyesen segítettem neki az ideiglenes sírbatétel körüli intézkedésekben. mikor a testet magába zárta a koporsó, mi magunk vittük, kettesben, nyugvó helyére. A fülke, amelyben elhelyeztük, s amelyet oly rég nem nyitott meg senki, hogy fáklyáink, félig elfolytva nyomott legében, alig adtak módot szemünknek mélyébe hatni, szűk volt, nyirkos, és semmiféle bejárást sem engedett a fénynek, minthogy meglehetős mélységben feküdt, közvetlen az épületnek azon része alatt, amelyben az én hálószobám. Régi feudális korokban nyilván a tömlösztartás legborzasztóbb céljaira alkalmazták, s a későbbi időkben raktárgyanánt, puskapor, vagy más valami nagyfokban gyúlékony anyag számára, mert padlójának egy részes a mélyébe vezető hosszú hív volt egész belső felülete gondosan rézzel volt borítva. A tömörvasajtót hasonló eljárás védelmezte. Óriási súlya szokatlanul éles, csikorgó hangot okozott, amint megfordult sarkain. Letévén gyászos terhünket, állványain, ebben az ijesztő helyiségben, fölemeltük egy kissé a koporsónak még le nem szögezett födelét, s egy pillantást vetettünk a benne fekvőnek arcára. Most először ragadta meg figyelmemet a meglepő hasonlóság fivér és nővér közt. És Usher, talán kitalálva gondolatomat, néhány szót mormogott, melyekből megtudtam, hogy az elhunyt és ők ikrek voltak, s mindig szinte érthetetlen sajátosságú szimpátia volt közöttük. De pillantásunk nem soká pihent a hullán, mert nem tudtunk ránézni borzadály nélkül. A betegség, amely ezt az előkelő hölgyet érett ifjúságában sírba döntötte, mint a szorosan kataleptikus természetű betegségek legtöbbnyire, meghagyta valami halk virgúny képét a keblén és az arcán, s azt a gyanúsan sóvár mosolyt az agy fölött, amely oly borzasztó a halálban. Visszatettük és rásrófoltuk a koporsóra a födelet, s a vasajtót lezárva, elindultunk, fárasztó lépcsőkön, a ház felső részének alig kevésbé homályos termei felé. És most, ahogy lefolyt a keserű bánat első néhány napja, barátom szellemi betegségének arculatán észrevehető változás jelentkezett. Megszokott modora eltűnt. Rendes foglalkozásait elhanyagolta vagy elfeledte. Szobáról szobára bolyongott sietős, egyenlőtlen, céltalan léptekkel. Arcának halványsága, ha lehetséges, még kísértetibb árnyalatot öltött, de szemének fénye teljesen kialudt. Régi hangjának alkalmi rekedtsége többé nem jött elő. S kiejtését valami vibráló reszketegség jellemezte, mint a legnagyobb rémület hangját. Sőt voltak pillanatok, amikor arra gondoltam, hogy szüntelenül izgatott lelkét valami nyomasztó titok gyötri, amelyet kimondani önmagával küzd a szükséges bátorságért. Máskor ismét mindezt a tiszta őrület megfejthetetlen szeszélyeivel kellett magyaráznom, mert órák hosszat láttam őt bámulni a semmibe, a legmélyebb figyelem kifejezésével, mint egy valamely képzelt hangra fülelve. Nem csoda, ha állapota megijesztett, s egyúttal meg is fertőzött. Éreztem már, mint lopózik belém, lassú, de biztos fokokon keresztül, az ő fantasztikus, de szuggesztív babonáinak befolyása. S kivált akkor tapasztaltam ennek az érzésnek teljes erejét, mikor 7 vagy 8 nappal azután, hogy Lady Madeline-et a pincefülkében elhelyeztük, késő éjjel nyughelyemre tértem. Álom nem jött ágyam közelébe, s az órák múltak. Erőlködtem, hogy kiokoskodjam magamból az idegességet, mely hatalmába ejtett. Küszködtem elhitetni magammal, hogy hangulatom oka nagy részben, ha nem is egészen, a szobakomor bútorzatának lenyűgöző hatása, a sötét és tépet függönyök, amelyek valami kezdődő vihar leheletétől mozgásba zaklatva, szeszélyesen lobogtak ide-oda a falakon, és kellemetlenül zizegtek az ágy díszítései körül. De fáradozásom eredménytelen maradt. Lassanként visszafolythatatlan félelem járta át egész valómat. S szívem közepére ült a teljesen oktalan rémület lidérce. Zihálvas minden erőmet megfeszítve leráztam ezt, fölemelkedtem vánkosaimon, és fürkészve a szoba tömött sötétjébe hallgatóztam, ok nélkül, csak valami ösztönös erő késztetett fülelni. Bizonyos halk és határozatlan hangokra, melyek hosszú időközökben áttörtek a vihar szünetein, nem tudtam rájönni, honnan. Érthetetlen s mégis tűrhetetlen borzalom érzésétől. Leigázva, sietősen magamra hánytam ruháimat, mert éreztem, hogy az éjjel többet nem fogok aludni, s azáltal iparkodtam kiragadni magamat a szánalmas állapotból, amelybe estem, hogy sebesen föl és alá jártam a szobában. Alig fordultam így módon néhányat, mikor a szomszéd lépcsőházból könnyű lépés zaja állította meg figyelmemet. Rögtön megismertem Usher lépéseit. Egy pillanat múlva halk érintéssel kopogott ajtómon, és belépett, lámpást emelve kezében. Arcszíne, mint rendesen, halotti sápadt volt. De valami őrült élénkség is jelentkezett a szemében, szemmel láthatóan elnyomott hisztéria egész magatartásában. Viselkedése megrémített, de akármit inkább el lehetett bírni, mint a magányt, mely oly sokáig nehezedett rám, s még az ő megjelenését is úgy fogadtam, mint valami fölszabadulást. és te nem láttad, kiáltott hirtelen, miután pár pillanatig némán bámult maga köré. Te e szerint nem láttad, de megállj látni fogod. Így szólva és gondosan beárnyékolva a lámpáját, az egyik ablakhoz sietett, s azt szabadon kitárta a viharnak. A berontó szél rohamva dühe majdnem levet lábunkról. Valóban zivataros, de komorságában is gyönyörű éj volt, vadul különös rettenet és szépség éjszakája. Szomszédunkban nyilván valami légörvény gyűjtötte erejét, mert gyakori és erős fordulatok voltak érezhetők a szél irányában. S a felhők rendkívüli sűrűsége, melyek oly alacsonyan csüktek, hogy szinte a háztornyait nyomták, nem gátolta, hogy észre ne vegyük az eleven forma gyorsaságot, amellyel minden oldalról egymásnak rohantak, és sohasem vesztek a távolba. Mondom, még rendkívüli sűrűségük sem gátolta, hogy ezt észrevegyük, pedig egy villanást se kaptunk holdból, vagy csillagból, s egyetlen villámfény sem lobban föl. De a szélvert, nagy pára tömegek alsó felülete, valamint minden földi tárgy körülöttünk, egy halvány fényű, de élesen látható gázexhaláció természetellenes fényében villogott, mely a ház köré tapadt, s azt beborította. Neked nem kell, nem szabad ezt nézned, szóltam borzadva Husherhez, amint, gyöngéd erőszakkal, az ablakból egy székhez vezettem. Ezek a látványok, amik téged megzavarnak, mind egészen közönséges elektromos tünemények, vagy meglehet, hogy kísértetes eredetük a tópos hat miazmáiban fészkel. Csukjuk be az ablakot. A levegő hideg és veszedelmes a te egészségi állapotodban. Nézd, itt van egy kedves regényed. Én olvasok, te hallgatsz. S így töltjük el együtt a rémeséjét. A régi könyv, amelyet fölvettem, Sirlaunzelot Sanning írása volt. Az őrült találka. De inkább szomorú tréfából mondtam Husher kedves regényének, mint komolyan. Mert valójában ügyetlen és fantáziátlan terjengősége kevés érdeket nyújthatott barátom magas és szellemes idealizmusa számára. De ez volt az egyetlen könyv éppen a kezem ügyében. És volt valami határozatlan reményem, hogy az izgalom, mely ezen az éjszakán egész testében rázta idegbeteg barátomat, enyhülést találhat. Hisz a lelki zavarok története tele van hasonló különösségekkel, éppen abban a végletes csacsiságban, amit olvasni akartam. Csak ugyan, ha vadul megfeszült élénkség kifejezéséből ítélhettem, amellyel a mese szavaira figyelt, vagy figyelni látszott, gratulálhattam magamnak szándékom sikeréhez. A történetnek addig a jól ismert részéig értem el, ahol Ethelred, a találka hőse, hiába keresve békés bebocsátást a remete lakásába, erőszakhoz fordul, hogy beléphessen. Itt, sokan tán emlékezni fognak, az elbeszélés szövege így hangzik. És Ethelred, ki természettől bátor lelkű vala, s annak felette a bűvös bort fölhajtván, hatalmat érzed agadni szívében, immár nem pocsékola több időt és beszédet a remetére, ki is ugyancsak makacs és gonosz kedvében volt, hanem, érezvén vállain a záport s rettegvén az ivatar jövetelét, rögvest fölemelé buzogányát, és sűrű dorongolásokkal rést csinált az kapudeszkákon vaskesztyűs kezének. Savval osztán konokul rángatva, össze-vissza tépte, hasítá, repeszté, oly alapossággal, hogy az kiszikkadt sakongófának zaja föllármázta az erdőségek hóit. A mondat végére jutva összerezzentem, s egy pillanatnyi szünetet tartottam. Mert úgy tűnt föl, bár azonnal megállapítottam, hogy csak izgatott fantáziám játszik, úgy tűnt föl, mintha az épület valami nagyon távoli részéből, elmosódottan, oly hangérne fülemhez, mely tökéletesen hasonló jellegével, a Sirlaunzelot által oly részletesen leírt hasadozó és kopogó zajnak valóságos visszhangja lehetne, noha minden esetre csak folytott és tompa. Nyilván csak a különös összeesés volt az, ami megragadta a figyelmemet. Mert az ablakszárnyak kereteinek zörgéses a folyton növekvő zivatar különböző természetes hangjai között magában az aj karakterében bizonnyal semmi sem volt, ami érdekelhetett, vagy megzavarhatott volna. Tovább folytattam a fölolvasást. Ám a derékbajnok Ethelred, minek utána így az kapun béhatolt volna, nyomát sem látá a gonosz remetének. Mi fölött nagy düh és csodálat fogta el. Mert az remete helyén egy pikkelyes és rengeteg testű sárkány ült őrt tüzes nyelvvel egy ezüst pallós aranykastély előtt, s annak a faláról egy csillogó rész pajzslógott, ilyetém fölírással. Te kibelépsz itten, megvívtad az harcot. Öljed meg a sárkányt, megnyered a pajzsot, és Ethelred ismét fölemelé buzogányát, s a sárkány fejére üte, ki is rögvest elvágódott előtte, s kiadta dögvészes lehelletét, oly rémes és harsány, és egyszer s mind metsző sikolytással, hogy Ethelrednek muszáj vala fülét ujjával bédugaszolni a vérfagylaló hang elül, amihez hasonlót senki azelőtt nem hallott volt a földön. Itt megint hirtelen megálltam, s ezúttal vad döbbenet érzésével, mert semmi kétség sem lehetett, hogy most valósággal hallottam, bár képtelen lettem volna megmondani, mely irányból, egy halk és nyilván távoli, de harsány, nyújtott és teljesen szokatlan sikoltó, vagy visító hangot. Tökéletes pendantját annak, amit képzeletem éppen fölidézett, hogy a regényíró által leírt sárkány természetellenes visítását maga mellé fesse. De bár a második soly rendkívül valószínűtlen összeesés ezer ellentétes érzést keltett bennem, melyek közt a bámulat s a legmagasabb fokú rémület voltak uralkodók, mégis eléggé megőriztem lélek jelenlétemet, hogy egyetlen megjegyzéssel se izgassam barátomnak érzékeny idegességét. Egyáltalán nem voltam biztos abban, hogy a szóban forgó hangokat ő is megfigyelte. Bár az utolsó pár percben tagadhatatlanul különös változás állt be viselkedésében. Velem szemközt elfoglalt helyzetéből fokozatosan úgy húzta el a székét, hogy arcával a szoba ajtajának fordulva hűjön. Sígy csak részben láthattam vonásait. Mégis észrevettem, hogy ajka remegett, mintha ki nem vehető szavakat mormogna. Feje mellére csüggett, de amint egy pillantással profilban elkaptam, szemének tág és merev nyíltságán láttam, hogy nem aludt el. Ennek a feltevésnek ellentmondott testének mozgása is, mert jobbra-balra hintázott, lassú, de állandós egyenletes lengéssel. Hirteleniben megfigyelve mindezt, újra kezdtem Sirlaunzelot elbeszélését, amely így ment tovább. És mostan a bajnok, megmenekülvén a sárkány borzasztó dühétől és megemlékezvén a részpajzsról, hogy a személyén nehézkedő varást megtörné, elvoncolta útjából a dögöt, s az ezüst pallónát nagy bátran az kastély felé tartott, az holott a pajlógott aszfalon. S bizony mondom, a pajzs meg sem várta a jövetelét, hanem lehull a lábaihoz az ezüst pallóra, hatalmas és rettenetes csöngésnek hangjával. Még el sem hagyták az utolsó szótagok ajkamat, mikor, mintha csak ugyan épp ebben a pillanatban esett volna egy súlyos részpajzs valami ezüst padlóra, éles, mély, érces és zengő, de nyilván fátyolozott, visszhangos csendülésre lettem figyelmes. Teljesen elvesztve önuralmamat, talpra húrottam, de husherütemesen hintázó mozgása zavartalan maradt. Oda rohantam a székhez, ahol ült. Szemeit egyenesen maga elé szögezte, segésztartásán valami megkövült merevség uralkodott. De amint kezem vállára helyeztem, erős borzongás futott át egész testén. Ajkai körül bágyadt mosoly remegett. S láttam, hogy beszél valamit halk, sebes, hadaró mormogással, s, mintha nem is tudna jelenlétemről. Szorosan föléje hajolva, végre sikerült fölszűrcsörnöm szavainak rémséges tartalmát. Nem hallom, de igen, hallom és hallottam. Régen-régen-régen hány perce, hány órája, hány napja hallottam, de nem mertem szány meg engem, oly nyomorult vagyok. Nem mertem beszélni. Elevenen tettük őt a sírba, nem mondtam, hogy az érzékeim nagyon élesek. Most bevallom neked, hogy hallottam már az első gyönge mozdulatait is a mély koporsóban. Hallottam hány-hány napja hallottam, de nem mertem beszélni. És most ma éjjel Ethelred haha, a remete kapujának föltörése és a sárkány halál sikoltása és a pajzs csengése. Mondd inkább az ő koporsójának fölszakítása és a vasajtó sarkainak megcsikordulása, samint a pincerézzel bevont faliveihez csapódott. Ó, jaj, hova fussak, nem lesz ő itt mindjárt. Nem siete, hogy szememre hányja a sietségemet. Nem hallottam a lépteit a lépcsőn. Nem tudom-e tisztán megkülönböztetni szívének nehéz, borzasztó ütését. Őrült. Ekkor tombolva fölugrott, s úgy sikoltotta ki szótagjait, mintha ebben az erőfeszítésben lelkét is kiadná, őrült. Mondom neked, hogy itt áll most az ajtó előtt. Mintha kijelentésének ember fölötti energiájában valami varázserőre illett volna. A nagy, antik ajtószárnyak, melyekre szavai közben rámutatott, ebben a pillanatban lassan megfordultak súlyos ében tábláikkal. Ez csak egy betörő szélroham műve volt, de az ajtó előtt csak ugyanott állott Lady Madeline Hofusher magas és elfátyolozott alakja. Fehér ruháin vér volt, s lesoványodott testének minden porcikájának eserű küzdelem nyilvánvaló nyoma. Egy pillanatig remegve és ide-oda szédülve a küszöbön maradt, aztán, halk, mögő kiáltást hallatva, teljes súlyával beesett bátyja karjaiba, s heves, s most végleges halálos agóniájában magával rántotta őt, mint egy holt testet, mint az általa előre látott borzalmak áldozatát. Én rémülten menekültem ebből a szobából és ebből a házból. Künn, mikor ott voltam a régi kövezett út keresztezésénél, még az ivatar teljes dühetom volt. Hirtelen az út mentén vadfény lövelt föl, s én megfordultam, hogy lássam, honnan jöhetett ez a szokatlan villanás. Mert csupán a nagyház és árnyékai voltak mögöttem. A sugár a lenyugvó, vérvörös teleholdból jött, amely élesen sütött keresztül azon a hajdan alig észrevehető hasadékon, amiről előbb elmondtam, hogy az épület tetejéről, zegzugos irányban, az aljáig terjedt. mi alatt rábámultam, a hasadás rohamosan tágult, s jött a forgószélnek egy dühös rohama. Egyszerre a földet kísérő égitest egész kövér kereksége mesztelen tárult szemem elé, agyam elszédült, amint a hatalmas falakat szétesni láttam. Hosszú, viharos, robbanó hang támadt, mintha ezer vizes és zuhanna, samé és poshattó vizelába maradt komoran és némán zárult össze az Usherház romjai fölött.